Lutri. Harmadnapra lecsendesedett a tenger. Még az utasok legkényesebbjei is, akiket látni sem lehetett a fedélzeten, amióta kifutottak a tengerre, előbukkantak kabinjukból, s felvánszorogtak a napozó fedélzetre, ahol a hajópincér nyugágyakat osztogatott, pokrócba bugyolálta és sorokba rendezte az utasokat. Ott feküdtek aztán, arcukat a sápadt, alig meleg januári napnak tartva. Meglehetősen viharos volt az első két nap, és ez a hirtelen nyugalom és a vele járó kényelmes érzés kellemesebb hangulatot teremtett az egész hajón. Estére már 12 órányi szép idő volt mögöttük, és sokkal biztosabban érezték magukat, úgyhogy este 8-ra megtelt a nagy ebédlő. A magabiztos és edzett tengerészek önteltségével ettek, ittak az utasok. A vacsora felénél jártak, mikor a testük meg a székük közti kis surlódásból észrevették, hogy a nagy hajó megint himbálózik. Egészen szeliden kezdődött, csak éppen egy kis lassú, lusta oldalra billenés, erre, aztán amarra, de mindez elegendő volt ahhoz, hogy a teremben nyomban megváltozzék egy kis a hangulat. Néhányan felpillantottak a tányérjukból, tétováztak, vártak, valósággal lesték a következő billenést, idegesen mosolyogtak, szemükben titkolt nyugtalanság villant. Volt, akinek szeme sem rebbent. Más nyíltan fölényes volt, tréfálkozott a vacsorával, meg az időjárással kapcsolatban, csak azért, hogy gyötörje azt a néhányat, aki már megint kínlódott. A hajó mozgása hirtelen hevesebbé vált. S alig 5-6 perccel azután, hogy a himbálózást észlelték, már súlyosan imbolygott ide-oda. Az utasok jól megültek székükben. Úgy nekivetették hátukat az ülésnek, mint amikor a kocsi éles kanyart vesz. Ezután jött az igazi hullám. És az élelmezési tiszt asztalánál Mr. William Buttyball egyszer csak azt észlelte, hogy tányérja és rajta a polírozott rombuszhal a la hollandaise szépen elsuhan a villája elől. Ideges zavar támadt. Mindenki a tányérok meg a boros poharak után kapkodott. Az élelmezési tiszt jobbján Mrs. Renshaw aprót sikkantott és megragadta az említett úriember karját. Komisz éjszakánk lesz, mondta az élelmezési tiszt, és Mrs. Renshawra nézett. Nagyon komisz éjszaka készülődik, úgy néze. Éppen csak egy árnyalatnyi kajánság érzett a hangjában. Egy pincér jött sietve, és vizet hintett az abroszra a tányérok közé. Az izgalom elült, legtöbben tovább ettek. Egy páran, köztük Mrs. Renshaw, óvatosan felálltak, és titkolt sietséggel átnyomakodtak az asztalok között ki az ajtón. Hát itt van, mondta az élelmezési tiszt. Helyeslő pillantást vetett maradék báránykáira, akik nyugodt önelégültséggel ültek az asztalnál, s arcukon ott világolt az a sajátos büszkeség, amikor egy utazó tudja magáról, hogy ő jó tengerész. Vacsora végeztével kávét szolgáltak fel, és Mr. Buttyball, aki a himbálódzás első jelei óta szokatlanul komolynak és elgondolkodónak mutatkozott, most hirtelen felállt, és kávés csészéjével átvonult Mrs. Renshaw megürült helyére, az élelmezési tiszt mellé. Letelepedett a hölgy székébe, aztán tüstént odahajolt az élelmezési tiszthez, és szaporán suttogni kezdett a fülébe. Elnézést, mondotta, kérdezhetnék valamit. Az apró, gömbölyű és vörös élelmezési tiszt figyelmesen előre hajolt. Mivel szolgálhatok, Mr. Buttyball? A következőt szeretném megtudni. A férfi arcán aggodalmas komolyság ült, és az élelmezési tiszt figyelmesen nézte. Azt szeretném tudni, hogy a kapitány felbecsülte már a napi utat, a lutri végett ugyanis. Úgy értem, mielőtt így rosszabbra fordult az idő. Az élelmezési tiszt arra készült, hogy valamilyen személyes természetű vallomást kell meghallgatnia, és most elmosolyodott és hátradőlt székében, hogy teljes terjedelmében elnyugtassa pocakját. Azt hiszem, igen, felelte. Nem bajlódott azzal, hogy suttogóra fogja a hangját, bár ösztönszerűen halkabban beszélt, mint mindig, amikor az ember suttogásra válaszol. És mikor tette meg a kapitány? A délután folyamán. Általában délután szokta megcsinálni. Körülbelül hány órakor? Hát azt bizony nem tudom. Gondolom úgy 4 óra tájban. Hadd kérdezek még valamit. Hogyan határozza meg a kapitány a számot? Sokat több reng rajta? Az élelmezési tiszt ránézett Mr. Batiból aggodalmas feszült arcára, és elmosolyodott, mert nagyon jól tudta, mire akar kiukadni. Az úgy van, hogy a kapitány amolyan értekezletfélét tart a navigációs tiszttel. Tanulmányozzák az időjárást, meg még egy csomó dolgot, aztán megejtik a becslést. Mr. Batiból bólintott, és egy pillanatig fontolgatta a hallottakat, azután megszólalt. Vajon számolt azzal a kapitány, hogy ma rossz időt kapunk? Igazán nem tudom, felelt az élelmezési tiszt. Belenézett a másik férfi apró, fekete szemébe, és látta, hogy a közepében az izgalom apró szikrája táncol. Nem, igazán nem tudom, Mr. Batiból, fogalmam sincs róla. Ha tovább romlik az idő, talán érdemes volna alacsonyabb számot venni, nem gondolja? A suttogás még sürgetőbben, aggodalmasabban hangzott. Meg lehet, mondta az élelmezési tiszt. Habár nem biztos, hogy az öreg igazán komisz éjszakára számított. Délután, mikor felbecsülte az utat, még egész szép időnk volt. Az asztal körül elcsendesedtek a többiek, és odafigyeltek. Azzal a feszült, félrebiccent, fürkész pillantással méregetve az élelmezési tisztet, amilyet lóversenypályán lát az ember, mikor megpróbálják kihallgatni az edzőt, amint az esélyekről beszél. Félig elnyílt száj, felhúzott szemöldök, nyújtott nyak, félrebillent fej, azaz elszántan feszült, hipnotizált forma kémlelő pillantás, amikor valaki egyenesen a forrásból akar információhoz jutni. No és tegyük fel, ha ön vehetne számot, ön melyiket választaná ma? Suttogta Mr. Batiból. Nem tudom még, mi a skála, válaszolt türelmesen az élelmezési tiszt. Vacsora után közlik csak, amikor elkezdik az árverést. Különben nem sokat konnyítok hozzá. Én ugyanis csak élelmezési tiszt vagyok. Mr. Batiból felállt. Elnézésüket, hölgyeim és uraim, mondotta, míg óvatosan végig lépdelt az imbolygó padlón az asztalok között. Kétszer is meg kellett kapaszkodnia egy-egy széktáblában, úgy himbálózott a hajó. A napozó fedélzetre legyen szíves, mondta a liftkezelőnek. Egyenesen mellbe taszította a szél, amint kilépett a nyílt fedélzetre. Megtántorodott, megmarkolta a korlátot, két kézzel kapaszkodott, s úgy állt ott, és nézte a sötétlő tengert, a tornyosuló nagy hullámokat, és a szél ellenében nyargaló fehér lovakat, amint pára felleg marad a nyomukban. Elég csúnya odakint, igaz, uram? Kérdezte lefelé menet a liftkezelő. Mr. Batiból kis piros fésűjével megigazgatta elszabadult fürtjeit. Gondolja, hogy csökkentettük a sebességet az időjárás miatt? Érdeklődött. Hát hogy ne, uram? Alaposan csökkentettük, amióta ilyen rosszra fordult. Muszáj levenni a sebességet ilyen időben, mert különben csak úgy dűlnének az utasok a hajón. Lent a dohányzóban már gyülekezett az árverés közönsége. Jól nevelten csoportosultak az asztalok körül, a férfiak kissé feszesen, smokingban, kicsit vörösen, túlságosan kiberetválva és mereven, hűvös, fehér karú hölgyeik mellett. Mr. Batiból a kikiáltó asztalának szomszédságában foglalt helyet. Keresztbe vetette lábát, összefonta karját, s annak az embernek a meglehetősen kényszeredett modorában dőlt hátra székében, aki irdatlan nagy elhatározásra jutott, és semmi sem riaszthatja vissza. A Lutrin